Szia Dávid, a ClickOut olvasói nevében is üdvözöllek, és úgy, ahogy az előző könyveidben tartjuk a jó szokást, és beszélünk a harmadik könyvedről is.
Szia Tibi, köszönöm a meghívást.
Így karolnám át a témát, és így kezdeném, hogy a harmadik könyv eltérő az első kettőtől, az kvázi egy tematikus és valami vonalt vitt, és ez egy teljesen más téma. A podcastban valami olyasmi rémlik, hogy azt mondtad, hogy kaptál egy tippet. Uh-huh. Hogy is volt ez?
Hát igen, ezt a könyvben is leírom, és egyébként bízok benne, hogy majd a beszélgetésünk inspirál arra, hogy elolvasd a könyvet, mert igaz, hogy elég sok információ elhangzott a könyvbemutatón, illetve
az interjúban. Tervezem elolvasni.
De tényleg nagyon sok olyan részlet van benne, amiről eddig nem beszéltem, és az összkép az nyilván akkor a legsúlyosabb, ha minden információt látsz magad előtt. És hát az egész úgy indult, ahogy a könyvben is leírom, Karol Farkas kollégámmal épp az alsóhatári maffia pert követtük, és oldalba bökött egy bírósági tárgyalás közben, és megkérdezte, hogy hallottam már erről az ipolysági mérgezésekről. És hát először bevallom őszintén, lelkiismeret furdalásom volt, mert ahogy utána olvasgattam, hogy a Joy TV és a Pluszka pár cikket megjelentetett erről a dologról, akkor hát világossá vált előttem, hogy egy szlovákiai magyar bűnöző által elkövetett bűncselekményről van szó, ami, hogyha igaz, akkor konkrétan az évszázad bűnténye kategória, és hát feltételezni lehetett már akkor is. Most újra csak feltételezni lehet, mivel ugye kiengedték, hát ideiglenesen megszüntették a jogerős ítéletet a tettes Gyönyör Teréz ellen, de hát az rajzolódott ki a történet mögül, hogy egy konkrétan egy nyugdíjas korú, egy nagymama korú szlovákiai magyar sorozatgyilkos szedte az áldozatait Ipolyságon. Elsősorban olyan emberek között, akik neki sok-sok pénzt adtak kölcsön, és aztán nem kapták vissza ezeket a hatalmas összegeket.
Még egyszer akkor említsük meg, hogy jogi szempontból milyen stádiumban áll, milyen döntések voltak eddig, ezt mondjuk el.
A jogerős, tehát első fokon a specializált büntetőbíróság ítélt el 2021-ben 25 év büntetésre, ezután ez az ítélet lett jogerős egy évvel később a legfelsőbb bíróságon, 2022 novemberében, akkor vonult Gyönyör Teréz 70 éves korában börtönbe, 5 gyilkossági kísérlet és 10 csalás miatt, tehát ebben találták őt bűnösnek 2022 novemberében, és ezután pedig élt egy rendkívüli jogorvoslati eszközzel, amihez mindenkinek joga van, minden elítélt személynek joga van. Hát egy ilyen felülvizsgálatot kért a legfelsőbb bíróságtól, és a felülvizsgálat eredményét 2025. január 29-én hirdették ki, és az volt ennek a lényege, hogy voltak törvénysértő részek a jogerős ítéletben, tehát sérültek a vádlott jogai, valami nem volt rendben
ezzel a
jogi szempontból ezzel az ítélettel, és hát ennek a felleviteli szenátusnak pedig nincs mérlegelési lehetősége, tehát hogyha problémát talál, akkor meg kell szüntetnie az ítéletet, meg kell szüntetnie azt a jogellenes helyzetet, úgyhogy ennek volt köszönhető az, hogy megszűnt a több mint 2 évvel korábbi jogerős ítélet, és Gyönyör Teréz a korábban 25 év büntetésre, 25 év fegyházbüntetésre ítélt Gyönyör Teréz pedig még az nap, 2025. január végén kiszabadulhatott a börtönből. Természetesen ugye az ártatlanság vélelmét azt mindenképpen figyelembe kell venni, mivel most jelenleg ő nem feltételezett, nem sorozatgyilkos, hanem most már újra feltételezett sorozatgyilkos. Tehát a könyv akkor született, amikor még bűnösnek lehetett őt nevezni, de most formai okok miatt, mivel megszűnt ez a jogerős ítélet, jelenleg ártatlannak kell tekintenünk őt, de tény, ahogy te is mondod, a tényekről ettől még nyugodtan beszélhetünk.
Azokat nem lehet cáfolni már. Nem. Milyen történet ez? amikor szembesültél vele, hogy mi is történt, valamilyen skatujába, vagy valamilyen polcra tetted ezt a témát, ezt a sztorit?
Azt hiszem, hogy a nyomasztó a legmegfelelőbb jelző erre a történetre, és nagyon sok szempontból nyomasztó. Egyrészt nagyon sok ember adta oda ennek a nőnek, Gyönyör Teréznek élete megtakarítását, tehát amit aztán nem kaptak vissza tőle. Valamiféle kamatok reményében adtak kölcsönpénzt ennek a nőnek, aki korábban 15 évig a pénzügyi szférában is dolgozott, Ipolyságon bankfiók igazgató volt, és hát kire másra bízná az ember a pénzét, hanem a volt bankigazgatóra. Úgyhogy kihasználta ezt a pozícióját ilyen szempontból, és másrészt pedig, ami pedig, hogy mondjam, négyzetre emelte ezt a nyomasztást, az pedig az volt, hogy legalább három barátnője esetében, akik a legtöbb pénzt adták neki kölcsön, a vádak szerint úgy döntött, hogy úgy számol le ezzel a saját adósságával, hogy leszámol a barátnőivel, és 2015 februárjában és áprilisában két hullámban ezt a három személyt összesen legalább 5 alkalommal mérgezte meg a vádak szerint. És hát nyomasztó ez már csak az úgynevezett gyilkos fegyver miatt is, mert ugye nem egy maffia bűncselekmények esetében azért megszokhattuk a brutalitást, azt a modus operandit, ahogy egyrészt egymással számoltak le a különböző maffia bandák, másrészt meg a további áldozataival is, de a mérgezés és ugye hát az atropin adagolása az pedig egy olyan gyilkos fegyver, amivel lesből alattomosan kell támadni.
Igen, pontosan ez lesz a következő kérdésem, hogy nem akarok cinikus lenni, de azt elmondhatom, hogy az érzésem volt, amikor én is böngésztem a cikkeidet, vagy hallgattam a podcastot, hogy ez egy kvázi egy Netflixes kriminek is illene ez a dramaturgia vagy történet, viszont külön fejezet és külön téma, külön film, külön sorozat, vagy külön könyv lehetne a módszer, amiről te beszélsz, mert hát nagyon kifinomult módszer, szinte nevezhetjük úgy, hogy tökéletes bűntény. Mert ott van, ha jól tudom, engem az kapott el, hogy van ott egy 24 óra, amikor eltűnik a bizonyíték.
Így van. Kimondtad egyébként a kulcs szót, én ezt egy olyan rendőrtől hallottam, aki dolgozott ezen az ügyön. Ő jelentette ki azt, hogy hát azt a mindenségit, bár ezt a felindulást ezt más szóval mondta, de most nem akarom idézni szó szerint, egy kicsit vulgárisabb volt ennél, de hát ha parafrazálnám, akkor azt mondta, hogy azt a mindenségit, hát ez a tökéletes bűntény. És valóban ez annak köszönhető, hogy az anyag, a méreg, ez az atropin, amit nagy valószínűséggel valamilyen természetes forrásból nyert ki, különböző növényekből ez megoldható. Ez nagyon, nagyon gyorsan, 24-48 óra alatt teljesen kiürül a szervezetből, és kimutathatatlanná válik. Továbbá ezt klasszikus toxikológiai vizsgálatokkal nem is lehet kimutatni, hanem csak akkor lehet ezt kimutatni, hogyha az orvos már eleve arra gyanakszik, hogy atropin van, és úgy küldi el a mintát a laborba, hogy atropint keressenek benne. És hát a harmadik kardinális fontosságú dolog pedig az, hogy ez olyan tüneteket produkál ez az anyag, vagyis hát pontosan a mérgezettek olyan tüneteket produkálnak, amelyek agyvérzésre, sztrókra, szélütésre utalnak és hasonlítanak, és az első 12-24 órában, amikor az orvosok ezeket a legsúlyosabb diagnózisokat próbálják meg kizárni, mivel ugye mindig a legsúlyosabb diagnózisokat kell egymás után kizárni.
És mire a fészel elcsúszik.
Igen, mire kizárnák, addigra már egyrészt eltűnik a szervezetből a méreg, másrészt pedig egy-két nap alatt ezek az áldozatok hiába kerülnek életveszélyes állapotban kórházba, egy-két nap után szinte semmi bajuk nincsen.
Mi a megoldás? Valahogy az előző mondataidban mondtad, hogy mi van, de a következőkben is kicsi a lehetősége, hogy elkapja ilyeneket, mert ott azonnal kell egy indíció arra, hogy ugyanaz a téma, mint például a Teréznél.
Igen. Hát az a valójában elég, tehát bizonyíthatóak egyébként, ahogy a már korábbi jogerős ítélet is ezt alátámasztotta, amúgy bizonyíthatóak ezek az ügyek, csak ugye ilyenkor az a probléma, vannak olyan ügyek, és ez pontosan olyan, amikor nem közvetlen, hanem közvetett bizonyítékok vannak. És a bírósági gyakorlatból nagyon jól tudjuk ezt tehát mit tudom, én idézhetném akár a Kuciak gyilkosságot is, ahol bizonyítékok hiányában egyelőre a Marián Kocsnert, mint felbújtót ártatlannak találták. A közvetett bizonyítékoknak a legfőbb problémája az az, hogy olyan szoros és megbonthatatlan láncolatot kell képezniük, ami alapján kétséget kizáróan be lehet bizonyítani, hogy az adott vádlott bűnös, és hát ebben az ügyben szinte csak és kizárólag közvetett bizonyítékok utalnak magára az atropin mérgezésre. Mert azt ugye senki nem kérdőjelezi meg, hogy ezek az áldozatok valamilyen mérgezés miatt kórházba kerültek, tehát megfoghatjuk ezt arról a végéről is, hogy három ember bizonyítottan legalább öt alkalommal azután került ugyanolyan állapotba, és ugyanolyan életveszélyes állapotba, miután Gyönyör Terézzel kávét vagy teát fogyasztottak, és ez azután, miután már nem kerültek vele kapcsolatba, soha többé nem voltak ilyen egészségügyi problémáik. Igen. Tehát ez az a közvetettség, ami alapján egyébként lehet bizonyítani a dolgot, de ez nagyon megnehezíti a végleges tehát a vizsgálatot.
Itt ilyen analitikus rálátásnak kell megszületni, amikor követett bizonyos történteket, és azok trendé válnak, és tudod hasonlítani, hogy ez is trend, ebben esetben is trend volt, úgyhogy így összerakod őket, hogy hasonlítanak a jelenségek.
Igen, pontosan, jól látod ezt, igen.
Ami ebben esetben nagyon érdekes, sokszor, ha történik ilyen, akkor elhangzik a polgároktól is, és hát én is, akár te is gondolom, kimondod azt, hogy lehet ilyen hibát csinálni. Ez az az eset, amikor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag senki se csinált hibát a szervekből, ha így nevezem.
Vagy hát nézőpont
kérdése. Az elsődleges stádiumba.
Hát az elsődleges stádiumba azért mondjuk hozzátartozik az igazsághoz az, hogy amikor feljelentés született 2015-ben ebben az ügyben, akkor a rendőrség könnyű testi sértésként minősítette a legelső, a nulladik másodpercben ezt a dolgot. Tehát ezzel kapcsolatban indult büntetőeljárás, és hozzátartozik azért az is az igazsághoz, hogy hiába kérlelték a károsultak, az ügyészséget és a rendőrséget, hogy minimum súlyos testi sértésre minősítsék át az ügyet, ez nem történt meg, nem tettek ennek eleget. Majd az ügyészség, amely ezeket a javaslatokat folyamatosan elutasította, 4 év vizsgálat után saját kezdeményezésből minősítette át gyilkossági kísérletté ezeket a mérgezéseket. Tehát itt azért van egy probléma, és elmondanék mondjuk még egy ilyen részletet ezzel kapcsolatban, ha már ugye a különböző laborvizsgálatok szóba kerültek, ami egy nagyon izgalmas része a dolgnak. Ugye volt egy kávé, amit sajnos nem a hatóságok foglaltak le Gyönyör Terész társaságában, hanem az egyik károsult. Ezt a kávé minta egy napig ezután, tehát egy napot vártak, amíg elmentek vele a rendőrségre, tehát ez talán részükről hiba volt. Én viszont nem hibáztatnám ilyen szempontból az áldozatokat. Azt tudni kell, hogy amikor ezt a mintát megvizsgálták a hatóságok, akkor hát majdnem 3 hónapot kellett várni az eredményre. Kiderült a vizsgálat során, hogy a kávé mintában atropin van, És hát az volt a probléma, amikor olvastam ezt a jelentést, és elnézést a nagy kitérőért, de ezt az, csak hogy meg szeretném magyarázni, hogy ezt miért tartom hibának. Ugye a laborban nem tudtak választ adni arra a kérdésre, hogy milyen forrásból származik az atropin, tehát hogy természetes, igen. Vagy gyógyszerészeti forrásból. És nem is tudták megmérni a koncentrációját sem, amiből következtetni lehetett arra, hogy vajon halálos adag van-e benne. És akkor, amikor olvastam a jelentést, ezt a jegyzőkönyvet erről a laborvizsgálatra, akkor azt gondoltam, hogy hát majd biztos valami átküldik valami magánlaborba, vagy valami külföldi laborba, tovább vizsgálják majd a mintát, de egyszer csak az volt a jegyzőkönyv végén, hogy a vizsgált minta a vizsgálat során elhasználódott, és nem maradt belőle semmi. Tehát ennél a null pontnál sem tudtak már a hatóságok minden kérdésre, minden fontos kérdésre választ adni.
Most rákérdeznék Terézre, hogy mi a véleményed róla, de nem a szubjektív véleményeid vagy érzéseidet kérném, hanem szakmai szempontból, amikor csináltad a könyvet, milyen konklúzió, milyen végeredmény jött le neked, hogy kivel is van szerencsénk. Mert van egy dolog, hogy tökéletes bünténről beszélünk, és valaki eldöntötte, hogy ilyen szkéma alapján fog csinálni valamit. Ez már a zsenialitás határai mozog, vagy így idézőjelbe, vagy hogy értékeled ki, hogy valakinek a fejébe van ilyen?
Hát ez inkább ötlet. A pszichopataság határain mozog, sőt, bőven át is lépi. Ugye azt kérdezted, hogy ha objektívan kéne válaszolnom a kérdésre, ahogy szeretnéd, akkor ezzel kapcsolatban a Gyönyör Terézről készült pszichiátriai és pszichológiai vizsgálatokra tudok támaszkodni. Igazságügyi orvosszakértők vizsgálták őt meg. Hát ezt egyrészt a bírósági per folyamán is ismertették, másrészt pedig a könyvben is idézek ezekből a vizsgálatokból. És hát itt van egy közös nevező a Gyönyör Teréz és a Dunaszerdahelyi gyilkosok között, ez pedig az antiszociális személyiségzavar, amit hát régen csúnya szóval pszichopatáknak hívták ezeket a személyeket, aztán ugye szociopatáknak, de a pontos megnevezése ennek a személyiségzavarnak antiszociális személyiségzavar. Ezekről az emberekről pedig tudni kell azt, hogy tehát a saját érdekeiket tartják szem előtt, egyáltalán nem érdekli őket mások kínja, szenvedése, a saját céljuk, a saját kitűzött céljuk érdekében bárkin képesek átgázolni, és egyáltalán nem mutatnak semmiféle bűnbánatot. Tehát a lelkük mélyén, és ez egyébként tudományosan nagyon érdekes, mert úgy van tekervényezve az agyuk, hogy egyáltalán nem képesek a bűnbánatra őszinte módon, a számukra ez az érzés teljesen ismeretlen, és hát valahol szerintem ez mögött a úgymond diagnózis mögött kell keresni Gyönyör Teréz motivációit is, aki azt gondolta, hogy és hát sajnos az a legszomorúbb és a legnyomasztóbb ebben, hogy ezek a gyilkossági kísérletek arra utalnak, hogy korábban ő már használhatta ezt a mérget. Én egyébként 4 olyan személynek a történetét is földolgozom a könyvben, akik a hivatalos vizsgálat részei, tehát akik nem képezték a hivatalos vizsgálatok részeit, de az általam összegyűjtött dokumentumok és tények alapján azért nagyon erős a gyanú, hogy őket ugyanaz is mérgezés érhette, miután kiforgatták őket a vagyonukból. Úgyhogy visszatérve röviden Gyönyör Teréz személyiségére, ez a valamiféle mindenhatóság határozhatta meg az ő tetteit, hogy tényleg azt gondolta, hogy akkora hatalommal bír, hogy egyrészt ő ezt megteheti, másrészt pedig abban hit, hogy majd ezt meg is ússza.
Ami nem is meglepő, mert hát van példa a szlovák nagy politikában és a kis politikában is ilyen típusú emberek, akik így gondolnak, hogy úgy se történik nekem sem.
Így van, és
tehát,
képzeld el, hogy mondjuk valami gazdasági bűncselekményeket elkövetnek, vagy valamilyen korrupciót, és most már olyan enyhék a büntetések, hogy már igazából azok se túl fenyegetőek ilyen szempontból, és amúgy Gyönyör Teréz is, hogyha csak a csalásokat követte volna el, akkor
semmi
van. A régi törvény szerint 7-től 12 évig tartó büntetés járt volna a 150 ezer euró értékes csalásáért. Az új törvény szerint már csak 2-től 8. Ráadásul, hogyha büntetett előéletű valaki, akkor preferálni kell a feltételes szabadságvesztést, tehát lehet, hogy még le se kellett volna ülnie börtönbe, vagy ez a két év, amit most leült, ez már rég elég lett volna erre a 150 ezer eurós kárra, de ő pedig, és mondom, ez adja a veszélyességét, hogy ő nagyon szofisztikáltan próbált elkövetni több emberülést is, és valójában az életfogytig tartó szabadságvesztést kockáztatta ezzel, miközben a csalások rizikója sokkal kisebb volt.
Itt adott volt, hogy Szlovákiában könnyebben lehet átcsúszni ilyen dolgokat.
Sajnos ez így van, és az előző könyveim is szólnak ilyen történetekről. Ugye elég felidézni a Rossz Vér című könyvemből Horváth Lehel esetét, aki ugye koronatanú volt a dunaszerdahelyi maffia ügyeiben, majd a rendőrök szerint követett el egy gyilkossági kísérletet a fiával együtt a felesége ellen. És ez például konkrétan egy olyan büntény volt, amit csak és kizárólag azért nem lehetett bizonyítani, mert a nyomozati szakaszban a rendőrök két kulcsfontosságú kihallgatást is jogszerűtlen módon, tehát jogszerűtlenül folytattak le. Ezeket a bizonyítékokat nem lehetett később a bíróságon felhasználni, és emiatt fölmentették őket a gyilkossági kísérlet vádja alól. Ez is ugye egy járási rendőri szerv volt, ami ezt vizsgálta. Az ipolysági mérgezéseket is egy járási rendőrségi szerv vizsgálta. Látjuk ugye az utóbbi időben, hát 2024 nyarán ez a nagymegyeri Csifári György szintén volt rendőr, vagy pénzügyőr vizsgálótiszt, nagy valószínűséggel meggyilkolta a feleségét, majd pedig egy olyan orbitális hiba miatt kellett őt kiengedni az előzetes letartóztatásból, ami hát nem fordul elő már szinte soha civilizált államokban, túlléptek egy 48 órás határidőt az őrizetbevételénél a rendőrök, és most az a helyzet, hogy a feltételezett feleséggyilkos szabadon él ebben a városban, úgyhogy sajnos ezek a nyomozati eljárásbeli hibák minden régióban megjelennek, és én most nem azt szeretném mondani természetesen, hogy aki járáson dolgozik rendőrként, az rossz rendőr, mert biztos, hogy nem így van. Biztos,
a rendszerről beszélünk.
Hanem a rendszernek vannak problémái, és hát elég vészjósló az, amit mondjuk ez a kormány tett, hogy bár voltak rendőri csúcsalakulatok, voltak úgynevezett csúcsrendőrök, tapasztalt rendőrök, és hát ezek a rendőrök most vagy szolgálaton kívül vannak, vagy lefokozva vannak, vagy visszaküldték őket. Tehát van, aki, elég amúgy megint csak idézném a Kuciak gyilkosságot, Peter Juhász, aki földerítette rendőrként a Kuciak gyilkosságot, ugye a nyomozócsoport vezetője volt, azt visszahelyezték a lévai járási kapitányságra vizsgálótisztnek, úgyhogy nem úgy néz ki, hogy az úgynevezett legjobb rendőröknek jó karrier kilátásaik volnának Szlovákiában.
A történet folytatódik Teréznél, és arról beszélünk, hogy egy következő könyv is létrejön. Mi lesz abban a könyvben szerinted? Mi következhet?
Hát bevallom, neked dolgozok már a következő könyvön, és...
Ezzel a témával?
Ez a téma, szinte biztos vagyok benne, hogy folytatódni fog. Ugye a szlovák fordítása már zajlik ennek a könyvnek, úgyhogy az év végén szlovák nyelven is megjelenik, és amúgy bízom benne, hogy hát most már kötelességem lesz aktualizálni is, hiszen egy éven belül biztos, hogy lesz valamilyen végleges végkifejlete ennek a dolognak. Tehát szerintem egy bővített kiadást ez a téma, ez a halálgyönyör is meg fog érni. Ezen kívül már dolgozok egy új projekten, azt is elárulom, hogy milyen munkacímmel dolgozom rajta. Valószínűleg a következő könyvemnek Gyilkos lövések lesz a címe, és egy olyan átfogó könyvet tervezek, ami a Dunaszerdai mafiáról szóló trilógia harmadik részeként akár véglegesen is lezárhatja ezt a témát, és ennek a középpontjában egyrészt a Dunaszerdahelyi tízes gyilkosság, másrészt Sátor Lajosék 97 és 2000 közti budapesti tevékenysége lesz a központjában, és várhatóan feldolgozom majd benne azt a körülbelül 20 Szlovákiában történt gyilkosságot is, amelyek kapcsán a közeljövőben születhet majd bírósági ítélet, és ezek is természetesen a sátorféle bandához köthetők.
Egy oknyomozó újságíró, hogy érzi magát, és milyen a sorsa csalló közben Dunaszerdáján?
Hát ugye ez individuális szerintem, tehát maga a dunaszerdahelyi közeg egy bűnügyi vagy tényfeltáró újságírónak az mindenképpen elég vonzó. Tehát vannak a múltnak továbbra is még súlyos és feltáratlan részletei, és amíg vannak ilyen részletek, addig az újságírónak van munkája is, és az újságírónak pedig, ha úgy veszük, semmi másra nincs szüksége, csak munkára, illetve alapanyagokra a munkához, ezek pedig itt adottak, úgyhogy ilyen szempontból szerintem van még mit tenni Dunaszerdahelyen és környékén is.
Nehéz a sorsa? Oknyomozó újságírónak?
Hát nehéz vagy nem nehéz, szembe kell nézni bizonyos dolgokkal. Egyrészt az, hogy nem feltétlenül veszélytelen az ilyen munka. Másrészt viszont olyan szempontból könnyebb a sorsa a bűnügyi vagy az oknyomozó újságírónak, hogy nem feltétlenül kapja meg azt a gyűlölet cunamit a közösségi oldalakon, mint a politikai újságírók, vagy a publicisták, akik a véleményüket mondják el. Nekem egyébként pont ezért szimpatikus ez a bűnügyi műfaj, mert itt kevésbé érvényesülnek a vélemények. Itt mivel a cél az, hogy az igazság a lehető legszélesebb formában kiderüljön.
Ez a tények világa.
Ez a tények világa, ezekre kell támaszkodni, és nem érvényesek a különféle vélemények szubjektív, és kombinációik.
Szubjektív vélemények. Nem is tudom, mikor beszéltünk a második könyved alkalmából, de egy pár év eltelt már.
Azt hiszem 23-ban, igen, két igen. éve.
És ott beszéltünk arról is, hogy mi történik a nagyvilágban, Írt Szlovákia ebből a szempontból, és azóta szerintem, ami a könyveket illeti, a Szlovákiában nem lehet panaszkodni. Ha visszaemlékszel, megemlíthetsz olyan könyvet is, amit talán már megemlítettél az előző beszélgetésünkben, de abból az új termésből mi az, amire rá lehet mutatni, hogy ezt érdemes elolvasni a kollégáktól. Itt megemlítem, hogy ha jól tudom, akkor te gyakorlatilag a egyik legjobb könyvszerzőjével, Ján Petrovicssal együttműködsz, úgyhogy ilyen összeköttetés van, szakmai is. Na, mi az, amit te is elolvastál, és azt mondod, hogy nagyon jó, és érdemes elolvasni?
Hát itt azt hiszem is, hogyha már Ján Petrovicsot megemlítetted, akkor azt hiszem, hogy az Actuality kiadványát emelném ki az utóbbi két évből. Ugye ezt Laura Kellő írta a Kuciakgyilkosság vizsgálati részéről. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon átfogó könyv, ami amúgy kicsit hasonlít a a halálgyönyörre, és már csak annak fényében, hogy ugye most az én főhősömet idézőjelbe egyelőre fölmentette a bíróság. Ugyanez érvényes a Kuciak gyilkosság is esetén is a földbújtóra, vagy feltételezett földbújtóra Marián Kocsnerre. És ez a Kuciak könyv, ez bár nem bírósági alapon, de azért nagyon erősen rávilágít arra, hogy mennyire és milyen köze lehetett Marián Kocsnernek ehhez a gyilkossághoz. És hát van olyan igazság, ami a bíróságon nem állja meg a helyét, de amikor egy nagy kép részeként fogyassza el az olvasó, akkor egyértelmű számára az, hogy hány óra van és merre van éjszak. Úgyhogy leginkább ezt a kiadványt emelném ki, illetve ami hasonló tényfeltáró könyv, és most jelent meg, de még nem olvastam, viszont már beszereztem, ez a Kocsnerová Knyiznica, tehát a Kocsner könyvtár.
Tehát a Kocsnerová Knyiznica.
Igen, amit Tomás Madlonyák kollégám írt, akit szintén személyesen van szerencsém ismerni a Kocsner könyvtárról, tehát az úgynevezett elektronikus adatbázisról, amit több újságíró is tanulmányozhatott annak idején, és ezt az adatbázist, ebbe az adatbázisban ásta ő el magát, és írt egy tényfeltáró könyvet erről a témáról, és látatlanul, még olvasatlanul is bárkinek merném ajánlani.
2025. március 5-e van, ugye? Biztonságban érezzük magunkat, biztonságban élünk Szlovákiában, és ha létezik olyan, hogy biztonsági koeficiens vagy index, akkor milyen számot látunk, és miért például milyen volt 5 évvel ezelőtt?
Hát igen, a biztonságérzet azért az elég szubjektív. Én szubjektíven biztonságban érzem magam, és biztos, hogy nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat objektív módon, mint mondjuk 1999-ben. Tehát ehhez azt hiszem nem fér kétség, és nem szeretnék nagy bölcsességet mondani, vagy mondjuk konkrét koeficiensekre tippelni. Abban biztos vagyok, hogy nagyobb biztonságban élünk, mint 30 éve, nagyobb biztonságban élünk, mint 20 éve, és nagyobb biztonságban élünk, mint mondjuk 7 évvel ezelőtt, amikor a Kuciak gyilkosság már megtörtént, és azt viszont globálisan nem tudom megmondani, hogy mondjuk nagyobb biztonságban kell-e éreznünk magunkat, vagy veszélyeztetve kell-e éreznünk magunkat a szomszédba dúló katonai agressziótól, háborútól, úgyhogy ez már sokkal szubjektívebb.
Én tudod, mivel zárnám le a beszélgetésünket? Nem tudom, hogy a első vagy a második könyvnél mondta olyat, hogy 90-es évek már nagyon nehezen ismétlődhetnek meg, pontosan az miatt, hogy mindenkinek van mobiltelefonja. Az mellett, hogy fejlődés van, általános fejlődés van, maga mobil egzisztenciája az paradox módon, ahogy te is mondtad, és erre gondolok minél tovább, annál jobban, hogy abszolút igazad volt, hogy ez megváltoztatja a világot, hogy gyakorlatilag oknyomozó, újságíró mindenki közülünk, akinek mobilja van.
Így van.
Azt mondhatjuk azt, hogy használjátok egészségre a mobilt, magad körül.
Igen, hát most már nem akarok túl hosszú választ adni erre, de amekkora hatalma van pozitív irányba, olyan hatalma van negatív irányba is. És igaz, hogy ott van a kezünkben a kamera, és ezt jóra is föl tudjuk használni. Közben meg, ahogy fogyasszuk a közösségi oldalakat, nagyon úgy néz ki, hogy ez a csodálatos, ez az egyébként csodálatos eszköz, akár arra is képes lehet, hogy lebontsa a demokratikus intézményrendszert, és ezután befolyásolási és érdekszférák mentén alakuljon. Nem csak a világban, vagy hát nem csak Szlovákiában, hanem a világban is a politika. Úgyhogy ezzel ilyen szempontból szerintem a következő évek eléggé arról fognak szólni, hogy hogyan küzdjünk meg ennek a csodálatos vívmánynak a negatív hozadékaival.
Visszaütőjével. Záró gondolat részedről.
Nyugalom, megfontoltság sosem árthat.
Dávid, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert a tevékenységedbe, erőt, egészséget.
Köszönöm szépen, viszont kívánom.